veled mindig győzhetek.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, aki a dicsőség örökkön örökké. Amen. Böjt második vasárnapján hallgassuk meg az ez alkalomra igehirdetés alapjául kirendelt óegyházi evangéliumi igeszakaszt, amint megírva találjuk azt a Máté írása szerinti Szent Evangélium 15. részében, a 21. verstől a 28. versig a következőképpen. Jézus azután elment onnan, és visszavonult Tírus és Szidón vidékére. És ekkor egy kánaáni asszony, aki arról a környékről jött, így kiáltott: Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam! Leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. Jézus azonban nem válaszolt neki egy szót sem. Erre oda mentek hozzá tanítványai, és kérték: bocsásd el, mert kiáltoz utánunk. De ő így felelt: én csak Izrael házának elveszett juhaihoz küldettem, máshoz nem. Az asszony pedig odaérve leborult előtte, és ezt mondta: Uram, segíts rajtam! Jézus erre így válaszolt: nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és oda dobni a kutyusoknak. Az asszony azonban így felelt: igen, Uram, de hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek uraik asztaláról hullanak. Ekkor így válaszolt neki Jézus: asszony, nagy a te hited, legyen úgy néked, amint akarod. És meggyógyult annak leánya, még attól az órától fogva. Amen. Kedves igehallgató gyülekezet, megdöbbentő történet ez. Nem is egy vonatkozásban. Mondhatni, hogy rengeteg vonatkozásban megdöbbentő történet ez. A Márk írása szerinti Szent Evangélium is hozza párhuzamosan Mátéval együtt. Mind a két helyen érzékeljük, hogy milyen félelmetes emberileg az a keménység, amit Jézus magatartásában itt meg kell tapasztalni. Ez az, ami elsőre megdöbbentő ebben a történetben. Mi valahogy másképp képzeljük el Jézust, a szerető Jézust. És amikor a szerető Jézusnál ilyen keménységgel találkozunk, mint ami itt megmutatkozik, akkor megdöbbenünk, és meg kell döbbennünk. Aztán az ítélkező hajlamú ember azt mondaná, hogy mi az, hát Jézus is valami elvakult zsidó nacionalizmussal viselkedik itt. De hát nem erről van szó. Jézus a küldetéséről beszél. Ki küldte el őt? Az Atya küldte. És az Atya szabta meg, hogy kikhez küldte, és hogyan küldte. Azzal küldte el az Atya a fiút Izrael népéhez, hogy meghirdesse nekik: elközelített az Isten országa, a mennyek országa. Betelt az idő, elközelített az Isten országa, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Miért Izraelhez és közülük küldte fiát az Isten? Mert így ígérte meg. Mert ez beletartozik abba, hogy Isten hűséges és igaz. Izrael ezért magasztalhatja Istent, ha fölfedezi Jézusban az igazi messiást, ha megismeri és elismeri őt, a hűséges Isten, az ő ígéreteit hűségesen megtartja és beteljesíti. És ezzel szemben, írja Pál apostol a római levelében, a pogányok pedig irgalmasságáért dicsőíthetik az Istent. Mert hogy a pogányokra kiterjed a megmentő kegyelem, az nem volt ott az előzetes ígéretekben. Gondoljatok csak bele, egy példa. Ahogy Jeremiás is, vagy Ezékiel is Beszél az új szövetségről, hirdeti az új szövetség ígéretét. Bűnbocsánattal és Isten szent lelkének az ajándékával. Kiknek szól az? Izrael és Júda házának. Kinek esküdött meg Isten? Hogy az ő magvában áldást nyer majd a föld minden népe? Igen, azért ott fölvillan, hogy ez az áldás nem lesz Izraelre korlátozva. De sok-sok ígéret vonatkozásában, és éppen a földi vonatkozású ígéretek tekintetében, Isten Ábrahámnak és az ő magvának, utódának esküdött meg önmagára. Nem küldettem máshoz, mondja Jézus, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Az ő földi küldetésére a keresztig ez érvényes. És Jézus nem tér el az atya menetrendjétől. Ő az engedelmes fiú. Éppen ezért, csak ezért lehetett a mi megváltónk, mert ő az engedelmes fiú, aki mindenben az atya akaratát, az atya programját vitte véghez ezen a földön. Mindenkor összhangban az atyával. Ezért küldi ki a tanítványait is így. Máté evangéliuma 10. részében olvashatjuk, hogy pogányok útjára ne térjetek, samaritánusokhoz se menjetek, csak Izrael házának az elveszett juhait keressétek. Mert ez volt akkor napirenden az Isten programjába. Majd az Úr Jézus megváltó kereszthalála és feltámadása után jön el annak az ideje, az Isten által meghatározott lépésekben, hogy aztán az Isten kegyelmének evangéliuma kiáradjon az egész világra. De az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, ami valójában jobb lenne, ha ezt a nevet viselni, az Úr cselekedetei az ő apostolai által, megmutatkozik, hogy lépésről lépésre. Az, amit már a tanítványainak megmondott az Úr Jézus, hogy tanítványaim, tanúim lesztek a föld végső határáig, az hogy teljesedik be. Mi megszoktuk azt, hogy nekünk is szól a kegyelem. Mindenféle szedett-vedett népségeknek, mert ha a származásunkat megnézzük, hát az igen sokféle. Össze lehet foglalni abban, hogy pogány népek leszármazottai vagyunk. Megszoktuk, hogy nekünk is szól a kegyelem. Csodálatos, hogy nekünk is szól a kegyelem. Isten irgalmát magasztaljuk ezért. De el ne bizakodjunk. Az evangélium zsidónak először, meg görögnek is és a többinek is. Így kellett, hogy hangozzék, hogy hirdettessék. Isten ígérete szerint Izraelből a zsidók közül kellett támadnia az üdvösségnek. Jézus maga mondja ki ezt a samáriai asszonynak. Az üdvösség a zsidók közül támad. És a félpogány samáriaiakról Jézus maga ezt mondja, hogy ti azt imádjátok, amit nem ismertek. Mi, mondja a zsidóság nevében Jézus, azt imádjuk, akit ismerünk. Mert Isten elkülönített Ábrahámtól fogva Izsákon, Jákobon keresztül egy népet magának, a pogány népek közül, hogy az ő népe legyenek, akiknek történetében megmutatja szabadító hatalmát és megmutatja ítélő igazságát. És így készítette elő a messiásnak, a felkentnek az eljövetelét között. És Izrael az Ószövetségben arra hivatott, hogy elsősorban Isten igazságát szemléltesse a népek között. Amikor engedelmeskedtek Istennek, a honfoglalás idején Isten ítéletét hajtották végre a kánaáni népek fölött. Amikor elhajoltak Istentől, akkor elsősorban őket sújtotta Isten büntetése, hogy megőrizze őket. De minden büntetésen keresztül is megtartotta őket, és megtartja. Ha kellett a babiloni fogságon keresztül, ha kellett az Úr Jézus elvetése, Jeruzsálem rettenetes pusztulása után, a szétszóratáson keresztül, mert megbánhatatlanok az Isten ígéretei és az ő elhívása. És az a nép azért különleges a népek között, mert szerelmetesek az atyákért. Nem emberi érdemlés szerint, vagy különleges képességek szerint. Itt hajlamosak ők félreérteni a kiválasztottságukat. Nem, hanem csak is az Isten ígéreteiért. Hát ezt mondja ki Jézus. El kéne ebben mélyednünk még tovább is, de most legyen elég ennyi. Az első megdöbbentő tényből, hogy Jézus ilyen kemény ezzel a kánaáni asszonnyal szemben. Mert Jézus mindenben az atya programját, az atya menetrendje szerint vitte véghez. És csak így lehetett megváltunk. És amikor kivételek vannak, gondoljatok bele a kapernaumi százados történetébe, a samáriai asszony történetébe, vagy ennek a kánaáni asszonynak a történetébe, az mindig az atya akarata szerint van. Ahogy szoktuk mondani, kivétel, amely erősíti a szabályt. Aztán majd a kereszt és a feltámadás. Az Úr Jézus bűneinket kiengesztelő áldozata és feltámadásának győzelme. Után eljön annak az ideje. És még mindig tart ez a kegyelmi idő, hogy mindenféle embereknek, nekünk is szól az evangélium. A következő megdöbbentő dolog, ha a kánaáni asszonynak a helyzetébe, történetébe belegondolunk. Én az előbb már említettem, hogy Izrael népe Isten igazságának, mégpedig jelentős mértékben ítélő igazságának a szemléltetője kellett, hogy legyen az Ószövetség szerint. Nagyon hangsúlyos, hogy egy kánaáni asszonyról van szó. Szirofönéciai, hellenizált vidékről olvassuk a párhuzamos helyen Márk evangéliumában. De a leghangsúlyosabb ez, hogy kánaáni asszony. Tehát olyan nép leszármazottja, amely népet 1400 évvel korábban a honfoglaló Izraelnek ki kellett volna írtania. Ez megint szíven üt ugye bennünket. Miért kellett volna kiirtani őket? Mert tele voltak utálatossággal. Ábrahám idejében az emóri kánaáni népek még kaptak 400 év haladékot. Amikor Sodoma és Gomorra el kellett, hogy pusztuljon Isten ítélete alatt, Isten Ábrahámnak azt mondja, hogy az emóriak gonoszsága még nem telt be. Majd 400 év múltán. Olyan nép leszármazottja, akik benne voltak mindenféle pogány bálványimádásban, tisztátalanságban, testi-lelki tisztátalanságban, varázsló kultuszokban, okkultizmusban. És ezért azt kell mondani, hogy nem véletlen, hogy ördögi megszállottság volt közöttük. Hogy ördögi hatásokat hordoztak az életükön. Az a megdöbbentő, ahogy ez az asszony erre rájött. És Jézushoz, Izrael messiásához így kiállt, amikor meghallja, hogy Jézus itt jár a mi pogány környékünk. Jézushoz így kiállt, hogy Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam, leányomat gonoszul gyötri a démon. Daimonidzetaj. Amikor Izrael számára, mondom, Krisztus előtt 1400 évvel elérkezett a honfoglalás ideje. Isten Mózes által ezt hirdette nekik, amikor bemégy arra a földre, ne tanulj cselekedni azoknak a népeknek az utálatosságai szerint. Ne találtassék te közötted, aki fiát vagy leányát átvigye a tűzön, se jövendőmondó, se igéző, se jegymagyarázó, se varázsló, se bűbájos, se ördöngösöktől tudakozódó, se titokfejtő, se halott idéző. Mert mind útálja az Úr, aki ezeket műveli, és az ilyen utálatosságokért űzi ki előled őket, Istened az Úr. Mert ezek a népek, amelyeket te elűzöl, igézőkre és jövendőmondókra hallgatnak, de te néked nem engedett ilyet, Istened az Úr. Ez volt Izrael útra valója a honfoglaláshoz. Aztán sajnos megkísértette őket is a sokféle pogány okkultizmus. És akkor innét kell meghúznom a vonalat hozzánk. A mi névleges kereszténységünknek a takarója alatt is rengeteg okkultizmus maradt meg. Rengeteg babona, jóslás, varázslás, bálványimádás, ami mind utálatossá tesz Isten előtt. És ez egészen személyes vallomás, hogy én is ilyen utálatos voltam Isten előtt, mert a mi családunk is tele volt babonákkal, jósló praktikákkal. És nem csak a római katolikus nagymama, hanem még inkább az, aki forma szerint evangélikus volt, az a nagymamám. Volt ott kártyavetés, voltak ott babonás szokások, halottakkal kapcsolatos hiedelmek. Amikor a násza nagyapám a másik faluban meghalt, akkor neki nyílt az ajtó, és aztán el kellett mondanom, hogy nagymama az nem a nagyapa lelke volt, hanem ez annak a jele, hogy a nagymama lelkén vannak ördögi hatások. Nem engedett az igének akkor még nagy fájdalmunkra. És eljutott olyan állapotig, az ördögi hatások alatt, hogy a szomszédoknak be kellett vitetni őt Vácra, a pszichiátriára. De azt is átéltük, amikor megálltunk mellette, ahogy ott le volt kötözve, megálltunk mellette, imádkozva feleségemmel az Úr Jézus nevében, hogy az az ellenállás, az a gonosz, kemény dac, ami sütött belőle, az leszelídült, lecsillapult akkor, amikor ott imádkozhattunk mellette, kiáltva érte az Úr Jézusért. Ebbe is mélyebben bele kellene mennem. Olyan rövid az idő. Ez a történet, ez egy evangelizációs sorozat alapja kellene, hogy legyen. Nem egy 20-25 perces ige hirdetésé. De meg kell, hogy döbbentselek benneteket. Gondoljatok bele, nálunk is, és manapság is, mi minden van letakarva családokban. Aztán garázdálkodik az ördög. Mert nem vicc figura. A sátán és a démonok, Isten ellen fellázadt szellemi teremtmények. Nem test és vér ellen folyik a harcunk, írja Pál apostol az efezusi levelébe, hanem erők és hatalmak ellen, ez élet sötétségének a világbírói és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a magasságban vannak. Legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében, mert mindezekkel szemben csak Jézus Krisztus által van szabadulás, és csak Jézus Krisztusban van védelem. És egy csomó esetben, amikor arról beszélünk, hogy pszichiátriai eset az illető, és megkapja a címkézést a betegsége, ilyen vagy olyan pszichiátriai betegség, ott sokkal többről van szó. Nem csak az idegrendszerrel van ott hiba. Oly sok esetben az, hogy megbetegedett az idegrendszer, hogy agyilag baja támadt valakinek, csak következménye a gonosz szellemi befolyásnak. És ne feledjük, Isten megmondta az ő parancsolataiban Izraelnek, az első parancsolattal összefüggésben, hogy ne legyen más istened, és ne csinálj magadnak bálványt. Hogy én az Úr, a te Istened, féltékeny Isten vagyok. Így szoktuk idézni, hogy féltőn szerető. Erős szó az, féltékeny Isten vagyok. Aki megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyed ízig, azokon, akik engem gyűlölnek. De kegyelmet gyakorlok ezer ízig azokkal, akik szeretnek engem és parancsolataimat megtartják. A szülők okkult bűnei kihatnak a gyermekekre. Volt olyan, hogy spiritizmusba keveredett házaspárnak a gyermeke már egész kiskorában médiumi jelenségeket mutatott. És ma is találkozunk hittanos gyermekeknél azzal, hogy milyen rémképek, milyen furcsa megérzések, milyen félelmek gyötrik őket. Honnan van ez? A mai felvilágosult embereknél. Hát egyrészt ott maradtak sok esetben a régi babonák és azoknak a hatása. Nemzedékről nemzedékre. Másrészt modernizál az ördög. És az úgynevezett felvilágosult embert tudományosnak ható címkézésekkel csapja be. És mennyi mágikus álgyógymódba mennek bele emberek. Tudományosnak hangzó címkézés van fölötte. Milyen tudományosnak hangzik, hogy akupunktúra vagy homeopátia. Van egy tudós, biológus professzor, aki fölvette a harcot Magyarországon ezekkel szemben. És vannak hívő orvostestvéreink, akik ugyancsak a felvilágosítást végzik, vállalják a harcot ezekkel szemben, dr. Erdélyi Judit vagy Csáki Tünde. De akit az előbb említettem, Boldogkői Zsolt, szegedi biológus professzor, nemrég egy könyv formájában is megjelentette ezeket az írásait, Hiénák a betegágy körül. Iris diagnosztika, biorezonancia, mi mindeneknek lépre megy az ember. Gyógyító, kristályok, kövek, a régi mágia, a régi varázslás, a régi okkultizmus. Csak átöltöztette az ördög. Boldogkői Zsolt, akit említettem, ő nem hívő ember. Ő bevallottan materialista. de mint biológus, becsületes, és rámutat arra, hogy ezeknek az úgynevezett gyógymódoknak semmi élettani alapja nincsen. Mégis mennyien kapva kapnak rajta, és mi minden van még, és a fiataljaink mi mindenbe belekeverednek. Drogok használatán keresztül, miféle élményekhez jutnak, és milyen vasmarokkal tudja szorítani őket az ördög. Sok szülőnek kell ma is így kiáltania az Úr Jézushoz, hogy Uram, könyörülj rajtam, leányomat, fiamat, kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. Milyen félelmetes, ha már valaki eljutott oda, hogy rádöbbent a saját bűnére, meg a gyermeke megkötözöttsége, megszállottsága miatt kiált az Úrhoz, és akkor Jézus elutasítónak tűnik. És mikor végre odaérkezik, akkor Jézus kimondja ezt a szót, hogy nem jó a gyermekek kenyerét elvenni, és odadobni a kutyusoknak. Mit lehet erre mondani? Egy önérzetes magyar, vagy egy önérzetes tirpák azt mondaná erre, hogy Jézus engem kutyának nevez, hát akkor el is megyek. Ez az asszony ott marad. És amit Jézus mond, arra azt mondja, hogy igen, úgy van, Uram, tisztátalan vagyok, utálatos vagyok, a gyermekem is az. Bár Jézus egy picit szelídít az élén a szavának, mert kutyusokról beszél. Kicsinyítő képző van ott a görögben. De akkor is teljes erejével ott van ez, hogy tisztátalan, utálatos. Igen, Uram. Aki Jézusnak a legkeményebb szavára is azt tudja mondani már, hogy igen, Uram, az hisz. Annak a hite, amellyel Jézushoz fordul, az valódinak bizonyul már. Tudod-e Jézus legkeményebb szavára is azt mondani, hogy igen, Uram, úgy van, Uram. És aztán belekapaszkodni abba, amit mondott, hogy de hát a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek uraik asztaláról lehullanak. Igazad van, hogy tisztátalan vagyok, hogy utálatos vagyok, hogy jogokat adtunk a démonoknak magunk fölött. És Isten jogos büntetése, hogyha ki vagyunk szolgáltatva ezeknek. Úgy van, Uram, igen, Uram. De mégis belekapaszkodom abba, hogy te tiszta, szent vagy, te tudsz segíteni, neked hatalmad van. Nem kérek többet, csak morzsát. Abból, amit te tudsz adni. Nem akarom én, hogy másoktól vedd el. Egy morzsa is elég. Erre válaszol Jézus. Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint akarod. Mert ez az akarás, Isten szerinti akarás. Isten előtt megalázkodva, Jézus legkeményebb szavát is elfogadva. Isten szerinti akarás, ami egyezik az Atya akaratával, arra Jézus igent mond. Azt Jézus visszaigazolja. És meggyógyult, megszabadult annak az asszonynak a lánya attól az órától fogva. És hányan szabadulhattak meg azóta is. De csak így lehet, ha megalázkodom Jézus előtt, igent mondok arra, amit ő mond, a legkeményebb szavára is. Megalázkodva az ő szavának ereje alatt. Kapaszkodom belé. Elismerve a méltatlanságomat, az utálatos voltomat, a tisztátalanságomat. Kérem mégis, kegyelmed morzsáját add nekem, nekünk. Ha így imádkozol, meghallgat az Úr, és megszabadít. Ámen. Imádkozzunk. Uram Jézus Krisztus, annyi megdöbbentővel találkoztunk ebben az evangéliumi történetben. Könyörülj rajtunk, hogy mindezen elgondolkodva, mindezt a szívünkre véve megalázkodjunk előtted. Legkeményebb szavadat is elfogadjuk. Engedjük magunkat kijózanítani minden hamis hiedelemből, okkultizmusból, hamis vallásosságból, bármiből, ami megkötöz. Ne szépítgessünk a dolgokon, ismerjük el, hogy igaz a te ítéleted. Ránk nézve is, gyermekeinkre nézve is. És könyörülj, Úr Jézus, rajtunk, könyörgünk a megkötözött, démonizált fiatalokért, annyian vannak. És félelmetes látni, amikor benyújtja a számlát az ördög, és megteheti, mert bitorolt jogai vannak hozzá. Kiáltunk, Uram, sokak szabadulásáért még, ebben a gyülekezetben is, ebben a városban is, és szerte ebben az országban, és mindenfelé. Úr Jézus Krisztus, hálát adunk neked, hogy mi hozzánk már közvetlenül eljuthatott, és szerte a világon eljut a te evangéliumod. Nincs már az a korlát, ami kereszthalálod előtt ott volt még. Zsidóknak, pogányoknak, mindenféléknek egyaránt hangzik a kegyelem hívása. Köszönjük, Uram, hogy jöhetünk hozzád. Megtörve és üresen adhatjuk magunkat neked. Hadd adjuk át valóban neked magunkat. Hadd tegyük a te kezedbe oda mindazokat is, akikért elszorul a szívünk. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy te vagy az erősebb, a végtelenül hatalmas. Előled meg kell hátrálnia a gonosz minden erejének, hatalmának. Hiszen azért jelentél meg, Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsad. Dicsőítünk téged, Uram. Amen.
Jézus, a te beszéded teremjen jó gyümölcsöket, szentélyen.